Kedves testvérek! A Kicsoda az Isten című sorozat, új sorozat, alapgondolata Jézusnak a Máté Evangélium 24. fejezetében megörökített proféciáján alapul. Itt Jézus azt jövendöli, hogy a végső időben a keresztényeket súlyosan üldözni fogják, és ezzel párhuzamosan lesz egy új, világméretű evangélium hirdetés, hogy aki addig még nem hallott, akkor majd hallhasson Krisztusról. Isten még egy utolsó lehetőséget ad mindenkinek arra, hogy a káotikus, végsőkig leromlott világban megismerje, kicsoda ő valójában, ki az egyik az Isten, és így mellette döntsön. Sokakkal együtt én is úgy gondolom, hogy mostanra eljött ennek az evangélium hirdetésnek az ideje, és a jelen sorozat ennek szerény része kíván lenni. A kereszténység alapjairól van szó a sorozatban, felnőtteknek egyszerűen, közérthetően, vonzóan. Olyan alapeszmékről és alapkérdésekről, hogy van-e egyáltalán Isten, hogy kicsoda és milyen ő, és kicsoda az ember, tehát hogy milyen a Biblia Isten képe, és milyen az ember képe. Milyen a jó, boldog, teljes élet, és hogy lehet elérni? Hogyan lesz igazzá az ember? Szó lesz azután Jób, a szenvedő Jób kérdéséről, amely így szól, ha az ember meghal, hol van ő? Hol van ő? Vagyis halálról, feltámadásról, örök életről. Szó lesz arról, hogy a Biblia szerint miként megy majd végbe az ember és a föld végső megszabadítása és helyreállítása. És így tovább, tehát ezek a fő témák. Kikhez szeretnék szólni? Leginkább azokhoz, akik nem ismerik, vagy félreismerik a keresztény hitet, és ezért nem hisznek. De ugyanennyire szól a műsor azokhoz a hívőkhöz is, akik szeretnék a családjukban, környezetükben élő nem hívőket megszólítani, de nem tudják, hogyan tehetnék ezt, hogyan beszélhetnének Istenről, Jézusról, hitről, úgy, hogy a beszéd stílusuk ne a szokásos, egyházias, vallásos nyelvezet legyen, hanem eleven, szeretetteljes, egyszerű beszéd. A sorozat első és második részében arról volt szó, hogyan lehet beszélni értelmes, normális gondolkodású, nem hívő embereknek arról, hogy van-e Isten? Létezik-e egyáltalán? És most a harmadik, a mai kérdésünk pedig az, hogy milyen ez az Isten? Milyen most már ez az egy igaz Isten? Ahogy sorozatunk főcíme is szól, hogy kicsoda az Isten? Úgy gondolnánk, hogy ez közismert dolog. Hogy kicsoda az Isten, mindenki tudja, a vallásos emberek meg különösen, ez az alapismeretek közé tartozik. Csak hogy, hát nem egészen így van. Hiszen itt az egy igaz Istenről van szó, a világ teremtőjéről, Jézus Krisztus atyáról, a Biblia Istenéről. Márpedig vele kapcsolatban rengeteg hamissággal, félreértéssel, és félre magyarázással találkozunk, olykor keresztény hívők között is. Még aktuálisabb, mint bármikor is Jézus szava, a János Evangélium 17. fejezet 25-ös versben, ez így szól, én igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged. Igen, a világ nem ismert téged. Emberek tömegei, pontosan a Biblia Istenét nem ismerik, a maga igazi mivoltában hamis elképzeléseket táplálnak róla, és ezekről nagyon nehezen mondanak le, mert az ember rettentően hajlamos önmagából kiindulni, kivetíteni a saját lelkületét, tulajdonságait, vágyait és félelmeit erre a nem ismert Istenre. Sokan összetévesztik Istent a jóságos, nagyszakállú télapóval, olyannak képzelik, aki ugyebár mindenkit nem csak szeret, de el is fogad minden feltétel nélkül, bármilyen is, bárhogy is él, aki minden bűnt igazi bűnbánat és megtérés nélkül is elnéz, hiszen ugye ez a mestersége, ahogy a cinikus Voltaire mondta anno, hogy Cesson Métier, Isten ugye mindent megbocsájt, mert ez a mestersége. Sőt, akinek a szemében igazából bűn, az nem is létezik. Így az emberek egy része, az emberek második, talán nagyobbik fele ellenkezőleg egy szigorú, fenyegető, haragvó, zord, büntető Istent képzel el, aki bántja, megveri az embert, Isten haragjáról, bosszújáról beszélnek, aki képes és a fiakon torolja meg az apák vétkét, hetedízinglen büntet, folyvást kémleli az embert, és ahányszor a legkisebb vétken kapja rajta, azonnal lesújt. Olyan Istent képzelnek el sokan, akik formák, szabályok, rítusok aprólékos betartását várja el, aki irgalmatlan és rettenetes, és egyáltalán nem szerethető lény. És ami a legtragikusabb, hogy hát ma, még ma is, rengeteg vallásos ember ebben a szellemben neveli a gyerekeit, és gyakran egész életükre elidegenítik őket az igaz Istentől. Egy ilyen kislányról szól a fiatal moldvai magyar költőnő Janku Laura verse, mikor imádkozni tanítottál, elmondom. Amikor imádkozni tanítottál Istent, nem szerettem. Minden szavaddal megtörtél, a csillagoktól elzártál. Igaz voltál, hát nem haragszom. Egyebet nem ígértél, csak fenyegető ujjakat a mennyezetre, tüskéket talpam alá, éles kardok suhognak azóta keresztül rajtam, szüntelen, s e rendezett büntetések között sír a fiú velem. Eddig a vers. Sír a fiú velem. Ez nagyon igaz, nagyon, mert az ilyen kereszténységből kimarad a fiú, kimarad Jézus Krisztus, nincs helye benne, nincs helye. Ez a meg nem értés Isten és az ember között, ez tragikus, hogy az ember nem érti az Istent. A kinyilatkoztatás közli azonban, hogy ennek oka nem csak az ember önközpontúsága, hanem a hátterében egy szellemi lény, a sátán áll, aki már a kezdet kezdetén az Édenkertben beindított az emberben egyfajta rágalmazási folyamatot Istennel szemben, gyanúsítást, bizalmatlanságot. Ugye az Édenben adva volt két lény, Isten és az ember, akik szerették egymást. A sátán pedig kígyó képében éket vert közéjük, innen a másik neve, hogy diábolosz, vagyis magyarul kétfelé szóró. A diábolosz bizalmatlanságot próbál kelteni az emberben Isten iránt, ez volt a paradicsomban sikeresen, és bizalmatlanságot próbál kelteni Istenben az ember iránt. Ezt próbálta ugye Jobb, később a Jobb esetében sikertelenül. Amikor aztán az ember belement ebbe a csapdába, és elkezdett nem bízni Istenben, gyanúsítani őt, leellenőrizni, akkor nyomban megromlott az eredeti szeretet kapcsolat. És ezt az aknamunkát folytatja a gonosz mindmáig. Elferdíti az Istenre vonatkozó igazságokat. Tév eszmékkel tölti meg az emberek agyát, a képzeletét. Így születik a hamis istenképeknek a tömege. Jézus első eljövetelének, ugye tudjuk, a célja az volt, hogy az embereket üdvösségre juttassa. De ehhez nem csak a kereszt áldozata volt szükséges, hanem kellett az is, hogy ő ezt a széltében hosszában elterjedt torzképet, ezt eltörölje, és megmutassa az igaz Istent, azt, hogy kicsoda ő valójában. Hogy ő egészen másmilyen, mint amit az emberek gondolnak róla. Emberek tömegei. A Biblia úgy tanítja, hogy már az Édenben létrejött az a tragikus élethelyzet, amelyben máig is emberek élnek, és fogságban tartja őket ez a tudatlanság Isten felől. Isten azonban a bűn után sem hagyja magára az embert, hanem szól hozzá, ez a legnagyobb, szól hozzá. Újra el akarja nyerni a bizalmát és együttműködését. Erről így ír a zsidó levél legeleje, első fejezet, első és második vers, mint ami a legfontosabb. Azt mondja, sokszor és sokféle módon szólt Isten hajdan az egyházatyákhoz a proféták által. Ezekben a végső napokban pedig fia Jézus Krisztus által szólt hozzánk. Szól az Isten, óriási dolog. Isten megtalálta a módját, hogy a tőle elfordult, elidegenedett, sőt, vele szemben ellenséges embert mégis megközelítse. Ezért szólt hozzá. Előbb századokon keresztül kiválasztott szent emberek, közvetítők a proféták által, majd az erre alkalmas időben pedig fia által szólt. Ez az ember különleges méltóságának az alapja a teremtmények között, hogy hozzá szólt az Isten. Mégpedig úgy szólt, hogy véghez vitte a világtörténelem és az üdvösség történet leghatalmasabb eseményét. Jézusban Isten emberré lett. Valóságos húsvér emberré, szárkszá, ahogy a görög szó mondja, hússá. Hússá lett, Isten hússá lett, a mi bőrünkbe bújt. Teljességgel ember lett, a bűnt kivéve, az ember minden adottságával. Emberfiává lett, ahogy ő maga szerette nevezni magát az evangéliumokban. Ugyanakkor azt is mondja az írás, hogy benne lakozott az Istennek egész teljessége, test szerint. Hát ez meg micsoda? Teljességgel Isten és teljességgel ember egy személyben. Hogy lehet ez? Úgy, hogy a fiú, amikor emberré lett, levetette az isteni formát, miközben isteni lényege az megmaradt. De hát micsoda ez az isteni forma, és micsoda ez az isteni lényeg? Mi ez? Az isteni forma azt jelenti, hogy amikor Isten Jézusban emberré lett, akkor levetette a halhatatlanságot, képes volt meghalni, és levetette a mindenhatóságot. Hát nem volt mindenható. Ez az isteni forma. De isteni lényegét azt viszont nem vetette le, azaz megtartotta Istennek a bölcsességét, és az erkölcsi tökéletességét. Ugyanúgy, ami a bölcsességet illeti, ugyanúgy született, mint minden embergyerek, de amikor, már akkor, amikor 12 éves volt, és először járt a templomban, az írástudókat és a rabbikat is már felülmúlta a bölcsessége, ahogy a hit legmélyebb kérdéseit feltette a körülötte ülő zsidó tanítóknak, és amikor azok nem tudtak válaszolni, akkor maga felelt meg a kérdéseire, 12 évesen. Ami pedig erkölcsi tökéletességét illeti, egész földi életén át, egy tökéletes emberi életen keresztül, emberi testben mutatta meg az isteni életet, azt, hogy milyen az Isten, emberi testben. Pontosan ezt akarjuk mi megismerni most. Jézus, és csak ő, aki Istentől jött, ő adja meg a választ a kérdésünkre, hogy kicsoda is az Isten, milyen az Isten. Olyannyira így van, hogy Jézus Jánosnál az evangélium 14. fejezet 9-es versében egyenesen kimondja, aki engem látott, látta az atyát. Hát mindmáig kevesen veszik ezt komolyan, ennek a súlyát. Jézus az egyetlen egy lény az egész világon, az egész világ történelemben. Az egyetlen, aki tényleg a mennyből jött, ott volt, és azt mondja semmi mást, azt teszi semmi mást, amit odafent Istentől hallott, meg látott. Hogy tehát Isten egészen tűpontosan olyan, amilyennek Jézus bemutatja életével, szavaival. Sőt, Isten maga erkölcsi értelemben olyan, mint Jézus Krisztus. Ő vele eljött, és ma is tart az az idő, amikor az ember megláthatja, megismerheti Istent ő benne, hogyha akarja. Na már most mindezzel szöges ellentétben az emberek ösztönösen ketté választják Istent és Jézus Krisztust, az atyát és a fiút. Az evangélium arról szól, hogy ők egy. Az emberek meg ketté választják. Úgy gondolják, hogy Isten igazságos, szigorú, Jézus meg vele szemben kegyelmező és irgalmas. És ez a legkártékonyabb gondolat. És Jézus szinte könyörög, értsétek meg, hogy maga az Atya szeret benneteket. Nem úgy van, ahogy vélitek, hogy Isten rideg és irgalmatlan, akit a fiúnak kell megpuhítani, kiengesztelni, szeretetre hangolni általunk, nem, hanem az Atya, maga az Atya szeret benneteket. És én meg pont ezt jöttem nektek megtanítani, mondja Jézus. Hát mi mindent akart Jézus megtanítani Istenről? Nem szeretném elaprózni a dolgot, hanem arról a négy legátfogóbb isteni vonásról szeretnék beszélni, amelyekben lényegében benne foglaltatik minden Istenről. Tehát négy dolog. Isten, mint Atya, Isten a végtelenül irgalmas, Isten a bűnös és a bűn, Isten és az emberi szabadság. Ebben a négyben, ebben tényleg minden benne van. Na nézzük. 1. Az, hogy Isten a nép atya, az Ószövetség népe számára is tudott dolog volt, de Jézus volt az, aki Istenről mindig a leghangsúlyosabban, mint atyáról beszélt. Mert hogy ő volt a fiú, és ő tudta igazán elmondani, hogy Istennek az emberrel kapcsolatos alapállása az atyai szeretet, vagyis Isten, atya, aki felelősséget visel minden teremtményéért. Ruházza a mezők liliomait, eteti az égmadarait, fáj neki, ha csak egy és a földre hull, és még a hajunk szálait is számon tartja. Gondja van azokra is, akik egyébként őt nem szeretik, hanem eldobják. De ő nekik is hullat esőt, ad napfényt, ad életet. Az én atyám mindmáig munkálkodik, mondja Jézus, és az emberek többsége ezt így ma sem hiszi, hanem úgy képzeli, hogy Isten miután megteremtette a világot, most már nem törődik tovább vele, sorsára hagyta. Hát nem. Az Atya, mondja Jézus ezzel szemben, ő folyamatosan munkálkodik, sőt, szolgál a teremtményeinek. Tényleg döbbenetes. Fenntartja a világot, és szolgál, ahogy Vörös Sándor írja az egyik epigrammájában, azt írja, szolga csak egy van, az Isten. S uraktól nyüzsög a végtelenség. Szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Isten világában más rend van, mint a földön. Ott az a legnagyobb, aki szolgál, és Isten pedig szolgál. Jézus ezt a más mennyei rendet elénk élni, és megtanítani nekünk, azért ezért jött el, mert aki oda akar jutni Isten országába, annak itt a földön már be kell gyakorolnia ezt a szolgáló életet, mert hogy ott az van. Tehát ez volt az első, Isten Atya. Másodszor, Jézus Krisztus olyannak mutatja be az Atyát, aki a bűnt radikálisan gyűlöli, a bűnöst radikálisan szereti. Az ember pedig pont fordítva van. Megítéli a bűnöst, utálja, megveti, elfordul tőle, de a saját bűnét azt nem látja. Jézus viszont a bűnösök barátja, vámszedők és bűnösök barátja, miért? Mert Isten is az. És szinte könyörög, ahogy már mondtam, hogy higgyétek el, maga az Atya szeret titeket. Úgy szeret, hogy egyszülött fiát adta a világért. Nem valami zsarnok, akit Jézusnak kéne megpuhítani, irgalomra hangolni irántunk. Nem, ő maga akarta, és tervezte el az ember megszabadítását, a megváltást. Itt is újat hoz Jézus, mert egyáltalán bűnösök helyett inkább elveszettekről beszél. És mennyire különbözik ez a kettő? Teljesen más értékelés. Elveszettség példázataiban az elveszett juh, az elveszett drachma és az elveszett fiú, vagy tékozló fiú példázataiban kiderül, Isten azt akarja, hogy fia által megtartsa ezeket az elveszetteket, és nem pedig, hogy megbüntesse, mint bűnösöket. Óriási különbség. Jézus azt tanítja, hogy Isten szemében a legrandább bűn az nem a gyilkosság vagy a paráznaság, hanem a képmutatás, amely sok embernek még a vallásosságát is hazuggá teszi. Ez a legrúgtabb bűn. Meg a másik ember feletti ítélkezés, a meg nem bocsájtás, az irgalmatlanság. Sok-sok egyéb között a házasságtörő nő példázatában ott látjuk egymás mellett az emberi, meg az isteni magatartást a bűnnel és a bűnössel szemben. A bűnös házasságtörő nőt ugye az emberek meg akarják kövezni. Jézus ellenben két dolgot tesz. A bűnösnek megbocsájt, de bűnével kapcsolatban azt mondja, ne tedd, ne tedd. Menj békével, és többé ne vétkezzél. Jézus itt is olyan, mint Isten, hogy irgalmas a bűnöshöz, menj békével, de semmiképp nem alkuszik a bűnnel, többé ne vétkezzél. Harmadszor Jézus Istene végtelenül irgalmas. Ő maga is eszerint élt, és erre buzdította a tanítványait is. És itt derül csak ki igazán, hogy mennyire más az Isten, mint amilyennek az emberek többsége Jézus korában elképzelte, és sajnos még ma is elképzeli. A Máté evangéliumban, a hegyi beszédben felállít egy toronymagas, látszólag megugorhatatlan mércét, mert azt mondja, legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Hát ez meg hogy lehet? Ugye sehogy. Ám, gondolnánk, ám Jézus hozzáteszi, hogy legyetek irgalmasok. Az irgalom ez a lényeg, abban legyetek tökéletesek. Akkor vagytok tökéletesek, amikor irgalmasak vagytok. Istennél a tökéletességnek ez a mércéje, az irgalom. Irgalom, így prózaian, az, amikor olyant adunk a másiknak, vagy teszünk vele, ami jogszerint nem járna neki, de olyan nagy bennünk a szeretet a másik iránt, hogy az már nem függ az ő viszont szeretetétől egyáltalán. Ez az irgalom. Így fogadja vissza Jézus példázatában az apa az őt kizsigerelő, majd elhagyó, súlyosan bűnös, úgynevezett tékozló fiút. Még csak nem is azt mondja róla, hogy bűnös, hanem hogy elveszett, hogy meghalt. Ez az én fiam elveszett, de megkerült, meghalt, de életre kelt. És Isten nem csak passzívan várja, hogy az ember visszataláljon hozzá, hanem szeretné feloldani a szív keménységét és a maga titokzatos módján. A Szentlélek belső ösztönzésével vonzza az embereket a jóra, vonzza önmagához, Krisztushoz. Végül negyedszer Jézus azt is megmutatta, hogy Isten végtelenül tiszteli az ember szabadságát, szabad döntését. Tudja Isten, hogy az ember csak saját maga győződhet meg a jóról. Azt senkire rákényszeríteni nem lehet. Jézus is mindig megkérdezte az előtte álló embertől, hogy mit akarsz? Mit akarsz, hogy tegyek veled? Te mit akarsz? És csak utána cselekedett. Amikor megismerkedett egy gazdag ifjúval, azt annyira megkedvelte, hogy szerette volna ott látni a tanítványai sorában. De amikor látta, hogy ez az ember még a jobb út kedvéért, az ő benne megismert jobb út kedvéért sem képes lemondani a gazdagságáról, hogy kövesse őt, mikor ezt látta Jézus, nem próbálta visszatartani, hanem vitatkozás, rábeszélés nélkül elengedte, mert annyira tiszteli a szabadságunkat. Rengetegen ellenkezőleg azt gondolják, ha elfogadják a hitet, Jézus Krisztus, akkor le kell mondaniuk a szabadságról. Pedig éppen ellenkezőleg, Krisztusban az ember éppen a legteljesebb szabadságát nyeri el.